Tulajdonosaink a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. A mai műsorunkban a kedves hallgatók Acél László zsongoratyával ismerkedhetnek meg, akivel már a korábbiakban is készült riportot ismertettük a kedves hallgatókkal. Ez a műsor a Magyar Katolikus Rádióban készült, és ott hangzott el. 2009-ben a műsor készítője Sós Viktor volt. Azért emlékezünk Zsongor atyára, mert 5 évvel ezelőtt költözött el az Úrhoz, február 5-én, és úgy gondoltam, hogy ez a vele készített interjús műsor nagyon szépen bemutatja nem csak az ő személyét, az ő pálos hivatását, hanem belekóstolhatunk egy kicsit abba a korba, amikor a pálos szerzetesek titokban tehették le fogadalmaikat, titokban kaphatták meg a pálos képzést, titokban ismerhették meg a pálos lelkiséget, és bizony nagyon sok mindenre vigyázniuk kellett, oda kellett figyelniük. Mindeközben végezték az egyház megyében szorgalmasan azt a feladatot, amelyet az isteni gondviselés rájuk bízott. Ezek között a pálos szerzetesek között volt tehát Zsongor atya, az ő vele folytatott beszélgetést fogják most a kedves hallgatók ismét hallgatni.
Nem is próbálkoztak önnél a belügyi szervek, nem keresték meg, hiszen egy nagyon jelentős pozíciót töltött be, egy püspök mellett dolgozott központi szolgálaton, vagy azzal, hogy Kisberg Imre ilyen-olyan szinten együttműködött, azzal kivédte azokat, akik körülötte voltak.
Biztos, hogy a Kisberg Imre püspök atya sok védelmet nyújtott nekem. De ha már ennyire a részletekbe megyünk, akkor hadd ássam elő azt az emlékemet is, hogy amikor 1969-ben Fehérvárra kerültem, akkor hát tulajdonképpen a belügyi szervek hivattak. Mert a bajszos püspöknek az irodájába, a megyeházára el kellett mennem, mert ő addig engemet személyesen nem ismert. Az előemlegetett Németh Gyula, aki Budafok felsvárosi plébános volt, és hát a békevonalon közismert volt, az biztosította a Lovrek Károly egyházügyi titkárt, hogy a Acél Lászlót nyugodtan be lehet hozni, az egy rendes ember. Na most ilyen előzmények után egy beszélgetésre hívott meg. Én azt hittem, hogy csak 4 szem közt leszünk ott az ő irodájában, de volt egy harmadik személy is, aki hát nem is mutatkozott be. És én bátorkodtam megkérdezni, hogy mégis kihez van szerencsém. Akkor még tudtam a nevét, aztán később, amikor hazamentem, és a püspöki ebédlőbe elmondtam, beszámolhattam erről, akkor ők mondták, hogy az a fehérvári városi pártitkár. Tehát az is kíváncsi volt rám. És akkor hát nyilván Lovrek Károly egyházügyi titkár kérdezősködött rólam, elmondtam a teológiai éveket, Szeged, Esztergom, Budapest, Budafok belvárosban kaplán, és hát most, mint püspök atyának a munkatársa, szeretnék tovább neki segítségére lenni. És szertartó úr, hangzott a kérdés, mi a véleménye a békéről? Hát mondom, az én családom sok áldozatot hozott a békéért. Hogy? Ismeri ezt a nevet, hogy Steinmetz Miklós? Hogyne, a parlamente? Mondom, az én anyai ágon másodfokú unokabátyám. A mi családunk tudja, hogy mit jelent áldozatot hozni a békért. Mert a mi családunk úgy tudja, hogy Steinmetz Miklóst 1944. december 29-én, amikor parlamenterként küldték az orosz csapatok, akikkel együtt jött Moszkvából, nem előről a németek lőtték le, hanem hátulról az oroszok. És nem december 29-én, hanem karácsony előtt, mert a vecsésiek emlegették, hogy szomorú karácsonyunk volt, hogy ezt a magyar tisztet is lelőtték. Tehát a történelem hamisítása az akkor volt, de hát én ezt akkor nem fejtettem ki neki, csak utólag most mondom. Tehát visszatérve a Lovrek Károly esetére, ők ezt tudomásul kellett, hogy vegyék, hogy a mi családunk mennyi áldozatot hozott a békér. És mondtam, hogy én is nagyon akarom a békét. És akkor hát megkérdezték, hogy és mi a kapcsolata az Acél Györggyel? Mondom, a Gyuri bácsi? Nem rokonom. Mert azért én huncutkodtam, hogy amikor akárki megkérdezte, Gyuri bácsit mondtam. De annak ellenére, hogy mindig megvallottam, hogy nem rokonom, mégis elterjedt az a hír, hogy én az Acél Györgynek rokona vagyok. De hát se zsidó nem vagyok, se kommunista beállítottságú nem voltam. úgyhogy aztán ez a szituáció, ez így lecsendesült. Mégis azért összefonottak a Steinmetz Miklós miatt a szállak. Ennek az előzménye az volt, hogy Székesfehérvárott volt egy Ugi Gáspárné nevű hölgy, aki zarándoklásokat szervezett, és egyszer megkért, hogy szervezzek már Csenztóvába is. Hát nem mondhattam, hogy én akkor hazamegyek, úgyhogy fehérvári püspöki titkárként szerveztem nekik a zarándoklást. Olyan jó sikerült, hogy atya, szervezzen egy nyugat-európai zarándoklást Fatimába is. És akkor összeszerveztem nekik úgy, hogy a fatimai püspökatya titkárának, Kondor Lajosnak a segítségével intenciókat utaltattunk be, annak a stipendiumáért a valutát a zarándoklásra fordíthattuk, a misi szándékokat pedig a papok abból a forintból kapták meg, amelyet a zarándokok a valuta árának befizettek. Ez olyan jól sikerült, hogy 3 évvel később, 1978-ban újra ki akartak menni zarándokolni. De hát akkor is csak 50 dollár volt a valuta kiutazási keret, és ugyanezt a lépést jártam végig, hogy megterveztem a zarándoklást, biztosíthattam, és hát többen is jelentkeztek az egyházmegyéből papok is, hogy szeretnének ebbe a zarándoklásban részt venni. Többek között Szakos Gyula is, aki akkor Zala erdődön volt plébános. Mája Remetén a plébános Neményi Lajos. Székesfehérvár felsővároson a Kisteleki Antal. Vagy a szemináriumi kurzustársam Eberhard Ferenc, aki Alsó Szent Ivánon volt a szűzanyag kegyhelyén plébános. És akkor én ezeket a papokat szépen mind beosztottam, hogy ki melyik kegyhelyen hol fog misézni. Közben azonban jött az államegyházi hivatalból a Bakó István nevű osztályvezető. Szertartó úr, hallom, hogy zarándokolna. Mi? Hát igen, szervezünk nyugat-európai körutat. De hát mi lesz? Hát mondom, templomokat fogunk meglátogatni többek között, mert hát azok értékes műemléke. De szertartó úr, ahol pap van és templomba járnak a zarándoklás, ugye nem megy zarándokol. Tehát ilyen finoman megmondta, hogy nem engednek ki. Na most ez a gondolat, ez zavargott bennem, hát nyilván feldult, és akkor elhatároztam, hogy megszervezem úgy a zarándoklást, hogy én nem megyek ki, de a többiek menjenek. És a listában, ahol beosztást adtam a papoknak, hogy ki hol misézik, magamat első helyre tettem a Székesfehérvár bazilikába indulás napján reggel 6-kor. És ott jelentettem be aztán a mise után a bocsúzásnál, hogy jó utat kívánok, és kedves testvérek, nem tudok elmenni. Nem mondtam, hogy miért, csak nem tudok elmenni, vették a lapot. De megígérték, hogy küldenek majd képeslapokat. Mondom, annak örülök. Egy-két nap múlva aztán jönnek is a képeslapok, név szerinti aláírással, paptestvérek, meg a hívek részéről. Hát nyilván ellenőrizték, hogy kik vannak kint a zarándokláson. Egy-két nap múlva jön ugyanez a Bakó István osztályvezető az államegyházügyi hivatalból, már nem hozzám, hanem a kisbepüspök atyához, ő mondta később. Püspök úr, ott más papok is vannak. Nem csak az Acél László, ugye nem ment. Imre püspök atya azt mondja, hát nem maguk adták meg az útlevéllel az engedélyt a kiutazáshoz? Hát nem maguk engedték ki ezeket? Hát baj az, hogy papok nyugatra mennek? Nem baj, nem baj. Úgyhogy aztán nem lett belőle semmi. Nem volt probléma, szépen hazaérkeztek. Na most a dolog ott kapcsolódik a Steinmetz Miklóshoz, hogy azért fájt a szívem, hogy én nem mehettem erre a szép fatimai lurdi zarándoklásra, és egyik éjszaka, amikor nem tudtam aludni, hát bekapcsoltam a rádiót, és a rövid hullámú adás volt, akkor a Kossuth rádió még nem sugárzott éjjel-nappal, és hát mi más beszélt, mint egyszer csak hallom, hogy spanyol beszéd, és Buenos Aires, és Argentina. Na mondom, hát van nekem egy nagynéném, a Steinmetz Erzsébet, a Bazsa néni Buenos Airesban. Meghívatom magamat a Bazsa néni részéről egy meghívó levéllel azzal, hogy a kiutazás költségét én tudom fizetni a visszautazással együtt, tehát ez biztosítva van, ha ő elvállal, akkor egy hónapra ki tudnék menni a szabadságom ideje alatt. Igen, ám, de hát ugye ez egy újabb lépés kellett, és mikor legközelebb jött, én nem hamarkodtam le a dolgot, de az egyházi hivatal előbb emlegetett Bakó István osztályvezetője Fehérvárra, akkor előadtam neki a kérésemet, blöföltem. Hogy a Steinmetz Erzsébet, aki kivitte a Steinmetz Miklóst Buenos Airesba az édesapja után, Steinmetz István után, kommun 1919-es bukása után meghív engemet Buenos Airesba. Jaj, hát az veszélyes, mert ott most a védel, a terrorista különítményei működnek, és hát életveszélyes, de hát azért majd megkérdezem a Miklós Imrét, hogy mit lehet tenni ebbe a dologba. És akkor néhány nap múlva kaptam a telefonüzenetet, hogy adjam be újra az útlevélkérelmet, és akkor az Európára érvényes útlevelemet kiterjesztik Amerikára is. Na most így tudtam őt meglátogatni Buenos Airesban 1978. november 22-én indulva.
Ön, amikor Kisberek Imre püspök úr elhunyt, akkor az ő utódja, Szakos Gyula már nem tartott igényt az ön püspöki titkári szertartói szolgálatára, és plébánosnak nevezte ki.
Nem ment ilyen gyorsan a dolog, bár szerettem volna minél hamarabb plébániai szolgálatra menni. Kisberek püspök atya mellett az Országos Liturgikus Tanácsban is tevékenykedtem, és ő nevezett ki 1976-ban annak titkárává. Tehát amikor engemet 1978-ban a Buenos Aires-i hívek kapacitáltak, hogy maradjak ott magyar lelkésznek, akkor én hivatkozhattam arra, hogy rám országos feladatok várnak. Liturgikus tanácsban a munkálatokat végeznem kell, ezt Szakos püspök atya is tudta, mert hát is ennek a zsolozsmafordító bizottságnak a tagja volt. Ugyanis a zsolozsmás könyvet nem egyedül fordítottam, mert az mindig csoportmunka volt. Egyes részeket teamben dolgoztak föl, és nekem a nyomdai összeszerkesztés feladata jutott. Akkor még csak mechanikus írógépünk volt, és így kellett leírni azt a majdnem 8000 oldalt, akkor 8 példányba, piros-fekete színben, hogy legyen mit föltérészteni Rómában. Mindenesetre, amikor 1982-ben Kisberek püspök atya április 24-én meghalt, és utána dr. Szakos Gyula vette át az egyházmegye kormányzását, akkor az irodaigazgatóval együtt felajánlottuk a lemondásunkat, hogy hát a szabad kezet adjunk az új főpásztornak. Viszont azt mondta, hogy még igényt tartana az én munkámra. Úgyhogy aztán neki is kénytelen voltam igent mondani, ha egyszer a főpásztor rendelkezik. Akkor már készen volt a zsolozsmás könyv leírása, és kezdődött az új magyar misekönyv magyar fordításának a szerkesztése. Amikor aztán 1983-ban megüresedett a Pilisboros Jenő plébánia, mert meghalt dr. Pásti Vilmos plébános atya, akkor én kértem, hogy hadd mehessek oda. Tény és való, hogy olyan plébániára akartam menni, amely megüresedett. Még volt olyan püspöki titkár elődöm, aki egy olyan budapesti plébániára ment, onnan kitúrta az addig ott levő püspök által odahelyezett plébánost, és sajnos utólag látjuk egyértelműen, hogy az állami egyházügyi hivatal segítségével került abba a pozícióba, és annak az előző plébánosnak viszont egy életre szív fájdalma volt, hogy őt onnan kitúrták. A Gyula püspök atya is mondta, hogy hát várj még egy évet. Amikor aztán sor került arra, hogy tényleg most már 1984-ben ki mehetnék a Pilisboros Jenő plébániára, a diszpozíciós tervek beszélésénél, na, ott lépett közbe az államegyházügyi hivatal. Akkor már nem ők jöttek le, hanem engemet hívatta fel a Lenda utca 28-ban. És akkor ez a Bakó István nevű osztályvezető föltette a kérdést, hogy melyik budapesti plébániára szeretne menni, mert mi abban segítünk. Most én megint nem mondhattam azt, hogy nem óhajtom az önök segítségét igénybe venni, de olyan érvet kerestem, amit kénytelenek voltak elfogadni. Nekem mindig problémám van a torkommal, mindig berekedek, én hamar elfáradok a beszédben. Én nem tudok sokat beszélni. Inkább olyan kis helyre szeretnék menni, mint Pilisboros Jenő, és akkor azt el tudom vállalni, még ott jó levegő is van. Azt aztán megint nem mondtam, hogy ez Pilis, meg hogy Boldog Özsébnek a hegye, meg hogy éppen az Esperes kerületnek Boldog Özséb volt akkor a védőszentje. kénytelenek voltak elfogadni, hogy én nem akarom az ő segítségüket igénybe venni. Tudnék, megint csak ugye az előbb emlegetett szabály még érvényes volt, hogy a városi, fővárosi, plébánosi kinevezéshez kellett az államegyházügyi hivatal hozzájárulása. Kisebb plébániára meg csak elég volt a tudomásul vétel. Így aztán Szakos püspök atya 1984 nyarán kiengedett azzal, hogy de László atya, ugye viszed magaddal a misekönyv kéziratát, és ott szerkeszted nyomda alá. Úgyhogy aztán munkatársa segítséggel tényleg egy év alatt el is készítettem ezt a kéziratot, amelyet a Szent István Társulat adott végül is ki, de előbb kellett a püspöki konferencia jóváhagyása, illetve a Vatikánnak a Szentség Isten tiszteleti kongregációnak a megerősítése. Alig, hogy megérkeztem 1984. szeptemberében Plisboros Jenőre, nem sokkal később keresett egy fiatal ember, bemutatkozott. Azt mondta, hogy a Pest megyei rendőrkapitányságtól jöttem, és kérdeztem, hogy miben állhatok rendelkezésére. És mondta, hogy ő szokta a papokat látogatni és beszélgetni velük. Hát mondom, tessék, mit óhaj? És akkor kérdezte, hogy mi a véleményem a bokor ügyről. Bolányi Páternek a kis közösség témája akkor eléggé exponált volt ebben a időben. Aztán hát elmondtam a hivatalos álláspontot, és akkor rátért a kérdése, és hogy tartja a kapcsolatot az Árva Vincével? Hát mondom, jó paptestvér, plébános Mária Nosztrán, szoktunk összejárni. Na de másképpen is? Hát mondom, mi az, hogy másképpen? Hát mi papok vagyunk, papi témákról beszélgetünk, tehát én nem tértem ki arra, hogy pálosok is vagyunk. De visszakérdeztem. Nem szabad vele tartanom a kapcsolatot? De szabad, nyugodtan. És akkor nekem itt világosodott meg, hogy ezek a belügyi szervek nyilván minden lépésünket figyelték. Amikor úgynevezett fehér napokra nyaranként összejöttünk valamelyikünk plébániáján, és kis trabanttal megérkeztünk, akkor a rendszámukat mind fölírták, beazonosították, tudták, hogy kik voltak ott. Most így tudom elképzelni, hogy ilyen beszélgetésekből aztán ezek a kiküldöttek följegyzéseket, jelentéseket készítettek, és akkor hát így maradtak rólunk papírok a dosszéban.
Mai műsorunkban Acél László zsongor páros szerzetessel beszélgettünk az ő életútjáról, tevékenységéről, a Székesfehérvári Egyházmegyében folytatott központi szolgálatáról.
Kedves Mária Rádió hallgatók, dr. Acél László zsongor pálos atyával folytatott beszélgetést hallhatták az elmúlt időszakban. Ez a műsor a Katolikus Rádióban hangzott el, és azért volt aktualitása, mert zsongor atya 5 évvel ezelőtt halt meg, költözött az Úrhoz. Szeretnénk ilyen formán is emlékezni arra pálos szerzetesre, aki egyike volt azoknak, akik titokban tettek fogadalmat rendi közösségünkben. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.